Most már tudom, hogy miért akartak idejönni. És azt is tudom, hogy ki volt a zsaroló. Ön volt az, Mr. Freeman. Ön egy csendes helyet keresett, amely az Isten háta mögött van, és senkinek sem tűnik fel, hogy néhány idegen összefut egy kis baráti beszélgetésre egy hotelben. Ekkor jutott az eszébe Minoli. Ön tudta, hogy meglop engem és megzsarolta. Ön kegyetlen játékot űzött Minolival, ezért én önt halálra ítélem. Láttam, hogy Freeman elsápad. Valahol meg is tudtam érteni a lelkem mélyén. Nem csak amiatt lehetett kétségbe esve, hogy meg kell halnia, hanem amiatt is, hogy akkor kell elbúcsúznia a világtól, amikor megcsinálta élete nagy buliát. Hát nem bosszantó? Mit akar tenni Minolival? Kérdeztem. Minoli azon kívül, hogy leemelt egy kis pénzt az ön számlájáról, végeredményben nem tett semmi rosszat. Jayasundara elmosolyodott. Sejtettem, hogy megpróbálja védeni. Azt hiszi, nem vagyok tisztában vele, hogy mi van maguk között. Mi van köztünk? Kérdeztem vissza nem túl jó lelkiismerettel. Lelkifurdalást természetesen elsősorban Minoli miatt éreztem. Jayasundara az állam alá dugta a géppisztoly csövét. Azt hiszi, nem tudom. Nem tudom, hogy éjszakánként Minoli bement magához. Nem volt annyi esze, hogy rájöjjön nálam, még a falnak is füle és főleg szeme van. Erre tényleg nem gondoltam. Pedig gondolnom kellett volna. Éppen ezért, mert a saját házamban mással egy idegennel, amikor én nem kellettem neki, megbecstelenítette a házamat és azon keresztül engem is. Nos, ennek a büntetése sem lehet más, csak a halál. Ezt nem gondolhatja komolyan, rázta meg vakrémülettel a szemében a fejét Mrs. Farah Habibi. Láttam, hogy mindenkibe belefagy a rémület, még a mindig nyugodt kampozba is. Majd meglátja, biccent egy Jayasundara. Néhány perc, és saját szemével győződhet meg róla. Ezen kívül, halálra ítéltem Suvendranit is. Suvendrani lehajtotta a fejét, és csak úgy ömlöttek a szeméből a könnyek. Hangját nem hallottam a ragasztó szalagtól. Suvendrani összefogott Minolival. Mindent tudott Minoli dolgairól, de elhallgatta előlem az igazságot. Ő is meghal. És mi? Kérdezte Mr. Campos. Remélem nem olyan ostoba, hogy bennünket is meg akarjon ölni. Ostoba nem vagyok, mondta Jayasundara. Vagy legalábbis nem tartom magam annak, ám önök mégis meg fognak halni. Már csak azért is, mert nem maradhat tanúja annak a büntetésnek, amelyet az imént említettekkel szemben alkalmazni fogok. Maga őrült, büntetésből az ön száját is beragasztjuk. Csettintett az ujjával, mire két fegyveres Camposhoz ugrott, egyikük lefogta, a másik pedig leragasztotta a száját. Campos megpróbált ugyan ellenállni, de aztán feladta. Főleg, amikor műanyag bilincs is került a csuklójára. Miss Cunningham nem törődve a következményekkel Jayasundarára kiáltott. Maga ölte meg Gloriát? Tudni akarom, hogy ki ölte meg. Jayasundara lehorgasztotta a fejét. Amikor felemelte, már, mintha ismét zavarosabb lett volna a tekintete. Igen, én öltem meg. Sajnálom. Miért? Maga. Jayasundara szíve elé kapta szabad kezét. Tévedés történt, sajnálom, nagyon sajnálom. Tévedés? Milyen tévedésről beszél? Bob tévedett. A megbízottam. Felhívott, hogy fülest kapott. Az első adócsalók hamarosan megérkeznek Sri Lankára. Én akkor annyira el voltam keseredve, hogy, amikor jelentették nekem, hogy egy külföldi hölgy és kísérője tűnt fel a veddák között, azt hittem ő is közülük való. Oda mentem és megöltem a két nőt. Azt akartam, hogy Minoli észhez térjen. Abban bíztam, hogy ha megneszeli a bajt, őszintén bevall nekem mindent és védelemért hozzám fordul. Nagyon sajnálom, hogy Miss Gloria lett az első áldozat, de hát ennek így kellett lennie. Semmi sem történik véletlenül. Buddha vezetett bennünket a nirvána felé. Előbb-utóbb valamennyien. Odaérünk, és akkor már mindegy lesz, hogy mikor és hogyan kerültünk oda. Pokolra fog kerülni, lihegte Miss Cunningham. A mi vallásunkban nincs pokol. Ebben téved, igazítottam ki. Már bocsánat, hogy közbeszólok. Választhat a hideg és a meleg poklok egész sora között. Jayasundara megrázkódott, mintha már is választania kellene. A veddák tehát ártatlanok, sóhajtotta Miss Cunningham. Akkor megkönnyebbülve halok meg. Őszintén szólva, nem estek jól a szavai. Nem, mintha nem örültem volna neki, hogy a veddák valóban ártatlanok. Ezt elvégre már korábban is tudtam. Inkább az nem esett jól, hogy rólam egyetlen szóval sem emlékezett meg. Pedig én még ártatlanabb voltam, mint a veddák. Ő kevert bele ebbe a szörnyűségbe, amely azzal fenyeget, hogy engem is magával ránt a nirvánába. Bezzeg értem nem nyugtalankodik csupán a veddákért. Velünk mi lesz? Kérdezte tompa fahangon Miliband. Sajnos önöket is kénytelen voltam halálra ítélni. Az nem zavarja, hogy engem is elpusztít? Miért zavarna? Mert én pótolhatatlan vagyok. Jövőre már világbajnok lennék. Tudja, mitől fosztja meg a világot? Sajnálom, vonta meg a vállát Jayasundara. Sajnálom. Mindenkit halálra ítélek. Ha végrehajtották az ítéletet, én is meghalok. A nirvánában majd összefonódik a lelkünk és a testünk, Minoli, drágám. Jayasundarának furcsa elképzelései voltak a nirvánáról, meg kell hagyni. Főleg a testi összefonódással kapcsolatosan. Még egyszer körülnézett, mintha át akarná ölelni a birtokát. Igaz, sokat nem láthatott belőle, elvégre a vízmosás alján kuporogtunk. Ránk fogta a géppisztolyt, majd felkiáltott valamit annak a férfinak, aki a meredély szélén maradt. Amíg maguk ide lent tárgyaltak, aknát helyeztünk el a vízmosás oldalában, magyarázta Jayasundara. A leomló föld majd elrejti a holt testeinket, mert én is ide kerülök majd egyszer életem végén. Úgyis minden kiderül, legyintett erőltetett közömbösséggel Freeman. Egész életét elmegyógyintézetben fogja leélni. Jayasundara arca eltorzult. Éppen meghúzta volna a ravaszt, amikor az egyik vedda hangosan és élesen felkiáltott. Jayasundara kezében megremegett a fegyver. Kissé lejjebb eresztette a csövét és a veddára nézett. Mondott neki valamit, a vedda válaszolt rá. Mit mondott? Kérdeztem Gansent. Gansen elmosolyodott. Táncolni akarnak. Micsodát? Táncolni. Utoljára még el akarják táncolni a szellemek táncát, mielőtt őket is megölnék. Milyen szellemekét? A méh szellemekét. Ott van az istenük az a fatörzs. Kétségbe voltam esve, és ezzel még keveset is mondok. A veddáknak az íjaikat kellett volna használniuk, ahogy megüzentem nekik. De egyetlen ócska nyílvesszőt sem láttam a közelükben. Ostoba voltam, amiért rájuk bíztam magam. Ha nágák lettek volna, vakon megbízhattam volna bennük. De ők nem nágák, hanem veddák. Sajnos, alaposan túlértékeltem a megbízhatóságukat. És most alig, ha nem ráfizetek. Igyekeztem szorosan Jayasundara mellett maradni. Elkapom, magam elé tartom pajzsként, és megpróbálok kimenekülni a vízmosásból. Ha sikerülne, szemrehányón néztem Handunára. Handuna rám mosolygott. Nem láttam biztatást a mosolyában. Jayasundara mondott valamit Tutának. Tuta bólintott. Buja is bólintott. Most mi van? Súgtam Gansennek. Azt mondta, eltáncolhatják. Jayasundara ekkor felemelte a hangját. Hölgyeim és uraim, a veddák azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy haláluk előtt hadd táncolják el a méhek táncát. A veddák közel érzik magukat a méhekhez, egyik eredet mondájuk szerint az első vedda egy isten és egy méh házasságából született. Ezért eltáncolják a méhek táncát. 5 percnyi időt adtam nekik rá. Úgy veszem, hogy ez az önök utolsó kívánsága is. Jézusom, suttogta Mrs. Kan. Én inkább imádkozom egyet. Vártam a pillanatot, hogy rávethessem magam Jayasundarára. Feszült várakozás közben Shaunára esett a pillantásom. Shauna éppen szembenézett velem, mintha nem láttam volna különösebb aggodalmat a szemében. A veddák felkeltek arról a fatörzsről, amely a méhszellemet, vagy Isten tábrázolta. De nem csak ők keltek fel, hanem a nap is. Ebben a pillanatban bukkant elő a hegyek közül. Bár őt magát a vízmosás aljáról nem láthattuk, a sugarait annál inkább. Átszaladtak a szakadék felett, és aranysárga karjaikkal ölelgetni kezdték a teacseréket. A veddák énekelni és táncolni kezdtek a fatörzs előtt. Elől Handuna lépkedett, Tuta mögötte, Buja harmadikként követte. Aztán azt játszották, hogy mindhárman méhek. Verdesni kezdtek a kezükkel, mintha szárnyaik lennének. Éneküket gyakori zümmögéssel szakították meg. Arra gondoltam, hogy amint véget ér az ének, lesz, ami lesz. Nekirontok Jayasundarának. Ha szerencsém lesz, megkaparinthatom a géppisztolyt. A napsugarai egy csapásra forróvá tették a levegőt. Mintha az ég hatalmas átlátszó gömbök halmazává változott volna, s a gömbök egymás után gurultak volna le közénk. Handuna hirtelen abba hagyta az énekét, és felugrott a farönkre. Átkarolta és felmutatott az égre. Az ég kék volt, nem láttam rajta semmi különöset. Még egy gyárva felhőcskét sem. Arra gondoltam, hogy talán ezt a látványt viszem át majd a túlvilágra. A kékeget, méh szellem szobrot, és az ágyék kötős, szakállas veddát, amint az égre mutogat. El akartam fordítani a fejem, hogy legalább Minolit nézhessem, de aztán mégiscsak a veddákra ragadt a tekintetem. Handuna felpislogott az égre, s felnyújtotta a mutató ujját, mintha bele akarna piszkálni a kékbe. Amint a kezét figyeltem, apró kis testet pillantottam meg a mutató ujja közelében. Egy méh, gondoltam, egy méhecske, vajon honnan kerülhetett oda? Pislogtam néhányat, a ragyogó képség könnyeket csalt a szemembe, majd mire kinyitottam, azt hittem, rosszul látok. Handuna ujja körül már egy kisebb, fekete felhő keringett. Mintha viharfelhő lett volna, amelyben morogva forgolódnak az esőcseppek. A felhő villám sebesen óriásivá növekedett, az ümmögés pedig úgy megerősödött, mintha repülőgép szállt volna át a vízmosás felett. Aztán csodát láttam, szó szerint azt. Handuna mutató ujjával a meredély szélén álló fegyveresre mutatott. Ebben a pillanatban kivált a fekete felhőből egy kisebb rész és a férfira csapott. Az felordított és elhajította a fegyverét. Így tett a másik három is, de így tett Jayasundara is. A kegyetlen felhők rájuk rontottak, és körülöttük forogva lecsaptak rájuk. Jayasundara ugrált, kaszált a kezével, és üvöltött, mint éjszaka hasakálok. Ne, ne, takarodjatok! Handuna meg csak állt a faröntön, amely, mintha hatalmas méhé változott volna káprázó szemeim előtt. A fekete felhő ott körözött felettünk várva Handuna további parancsait. Handuna feltartotta az ujját és mutatta az utat a méheknek. Mert a felhő méhekből állt, iszonyatos mennyiségű méhből. Handuna énekelni kezdett. Csak úgy pattogtak az ajkán a szingalézzel kevert vedda a szavak. Bori-bori szellam, szellam bedóvannia, paletta lovanavinna, pitagoszinvetenne, malpiviligenagene, helekadónavinne. Diapiviligenagene, tihgebóhaliszkotepeni, kathóhipaldenne. Méhek paliétalován, méhek kadesok dombján lakjátok a kaptárt, készítsetek nektárt. Vándorló, ki arra jársz, ha a méhekkel jól bánsz. Hagysz nekik is nektárt, nem bántod a kaptárt, jövőre is jól jársz. A méhek követték Handuna ujját. Amerre az új mutatott, arra repültek, s akire Handuna ujja rábökött, arra zümmögve rátámadtak. Elég volt, Handuna, kiáltottam, amikor már nem láttam senkit a meredély szélén, s a méhek árnyéka eltakarta előlem a kelőnapot. Társaim a földre feküdtek, kezüket az arcukra szorítva. Handuna bólintott és nagyot rikkantott. A felhő iszonyatos erővel felzümmögött, aztán hirtelen kibújt mögüle a nap. Mire valamennyien magunkhoz tértünk, a felhő már nem volt sehol. Lehajoltam és felvettem Jayasundara elejtett géppisztolyát. A meredély széle felől könnyű szél támadt és virágok illatát hozta felénk. Új nap kezdődött a teaültetvényen. Újra Colombóban, amikor végre minden kiderül, egy az étterem egyik első emeleti ablakánál ültem, és az alattam hömpölygő forgalmat figyeltem. Megpróbáltam valamiféle szabályszerűséget felfedezni az alattam áramló közlekedési eszközök mozgásában, a siker legcsekélyebb reménye nélkül. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy nézegethetném akár napokig is, mégsem lennék képes eligazodni a gépkocsik, motoros riksák, gyalogosok, autóbuszok áradatában. Ennek ellenére valahogy mégiscsak működött a dolog. Igaz, magam is megtapasztaltam már, hogy milyen embert formáló tevékenység a colombói közlekedés. Most Gánszen is ott bugdácsolhat valahol a közepében, miután kiimádkozta magát kedvenc buthája előtt. Vigevarden volt az első, aki megérkezett a randevúra. Ráadásul nem is jött egyedül. Egy bajuszos, mosolygós képű fiatalember kísérte, nyomában sárga száriban tündöklő, komoly arcú hölggyel. Mindketten 20-as éveik vége felé járhattak. Azt hittem, a hadnagy gyerekeik, csak hogy nem azok voltak. Vigevarden éppen csak összetette előttem a kezét és már le is roskadt egy székre. Homlokán kövér verejték cseppek gyöngyöztek. Kissé remegett a keze, ahogy letörölgette őket. Bocsánat, hogy késtünk, rebegte. Bár tudnia kell, hogy Colombóban, csúcsidőben, egy óra még nem számít késésnek. Engedje meg, hogy bemutassam Miss Lalitha Malala Sekerát. A kisasszonynak nevével ellentétben rövid volt a mosolya. Éppen csak rám villantotta, aztán szürke felhők telepettek az arcára. Az úr pedig Raja Mahendran. Örvendek? Viccentettem, pedig nem is örvendtem annyira. Nem számítottam rá, hogy idegenek előtt beszéljük meg a történteket. Vigevarden észrevette kedvetlenségemet, és széttárta a karját. A főnökeim, mondta vállai közé húzva a nyakát, mintha valóban félt volna tőlük. Megóhajtottak ismerkedni önnel. Sóhajtottam, és arra gondoltam, hogy lám, mindenfelé egyforma a világ. A kellemesen őszülőhajú, nagy bajuszú, tapasztalt rendőröknek feltörekvő ifjoncok a főnökeik. De talán így is van ez jól. Bizonyára így halad előre az emberiség. Raja Mahendran nem sajnálta tőlem a mosolyt. Felállt, és az asztal felett kezet nyújtott nekem. Már sokat hallottam önről, Mr. Lawrence, igazán, hol? Kérdeztem vissza, Santa Monicában, például. Ön jár már Santa Monicában? Ott tanultam, méghozzá kriminalisztikát. Volt egy kedvenc professzorom, nem találja ki, kicsoda, csak nem. Hőköltem hátra a meglepetéstől. De bizony ő, nevetett fel a fiatalember. Ő bizony, Emer, John C. Landvaj. Nem egyszer önre hivatkozott, ha egy-egy furcsa bűntényről ejtett szót. Negatív vagy pozitív értelemben? Hát azt magára bízom. Találja ki, a hölgy csak kurtán biccentett. Én is üdvözlöm, Mr. Lawrence. Lesütötte a szemét és a földet nézte, mintha valami igen izgalmas dolog mászkálna odalent. Jó magam is lepillantottam az asztal alá, nem láttam ott semmit, kivéve néhány pár cipőt. Nem mondhatnám, hogy oda lettem volna tőlük. Talán csak Miss Malala szekera pántos csappaljai gyakoroltak rám némi hatást. Kénytelen voltam rádöbbenni, hogy valamiért nem vagyok szimpatikus a hölgynek. Már akkor sem voltam az, mielőtt idejött volna. És a barátja, tudakolta Vidzsevarden. Melyik? Miért? Hányjon ide? Mielőtt válaszolhattam volna, halálra vált hangot hallottam a hátam mögött. Itt, vagy valahol, Leslie? Rémültem, pislogtam hátra. Előbb nem tudtam, kicsoda az a porral lepett alak, aki összegörnyedve állt mögöttem, aztán lassan felismertem, hogy Derek Baker az. Úgy tántorgott, mint a kétségbeesés éppen összedőlni készülő szobra. Felugrottam és elkaptam a karját. Mi van veled, Derek? Baker porral lepett arcán megjelent egy bágyadt mosoly. Jó, hogy hallom a hangod, ha már látni nem látlak. Miért nem látsz? Hökkentem meg, önkéntelenül a szemére néztem. Vörös volt, és vékony koszcsíkok díszítették a környékét. Mi történt veled, Derek? Nem látok valami jól, Leslie. Mi a baj a szemeddel? Azt hiszem belefolyt a veríték a homlokomról. Miért nem töröd ki? Mert nincs. Mi nincs? Nincs erőm felemelni a kezem. A három rendőr halálra vált képpel bámult rá. Bizonyára meg voltak győződve róla, hogy komoly baj történhetett a barátommal. Minimum elütötte egy motoros riksa. Ismertem Bakert, és tudtam, mi a teendő. Megfogtam a karját, odahúztam egy székhez, és lenyomtam rá. Már ülsz, Derek? Mondtam neki. Hol? Egy széken. Biztos. Hazudtam én neked valaha is. Soroljam. Mi a baja? Súgta az asztal felett zavart ábrázattal Mr. Mahendran. Megbetegedett? Mondtam. Hiányzik neki az orvossága. Nincs nála? Nincs. Talán, ha egy orvos látná. Nem kell ide orvos, legyintettem. Magam is elboldogulok vele. Ha tudnék segíteni, ajánkozott a fiatalember. Tudna? Viccentettem. Rendeljen a pincéről egy nagy pohár hideg sört. Önnek? Neki? Ahogy Derek markában érezte a sörös poharat, mélyet sóhajtott, aztán két nyelettel leengedte a gyomrába. Letette az asztalra, és elégedettem felmordult. Talán így megúszom élve. Ezután hosszas magyarázat következett. Mintegy két és fél órával ezelőtt beszállt egy taxiba, ami a következő órában a mérőóra szerint 450 métert tett meg. Ezután átszállt egy riksába, mert úgy látta, hogy a riksák jobban boldogulnak a dugóban. Jobban is boldogultak, a következő 30 percben már 700 métert sikerült megtenniük, és csak egyszer borultak fel egy járda szegélyen. Ezután gyalog folytatta az útját. Így haladt a leggyorsabban, ám ez volt a legfárasztóbb is. Az egyik ruhaüzlet kirakatában megnézte a kitett hőmérőt, 42 fok volt Celsiusban. Rá sem hederített a hőségre, ment tovább. Aztán már nem sokra emlékszik. Valahogy elvánszorgott ide, a szálloda portájára, ahol jó emberek betették a liftbe, és megmutatták neki az étterem bejáratát. Most itt van, bár azzal még nincs egészen tisztában, hogy mit keres itt. Ahhoz még meg kellene innia legalább egy pohár sört. Derek Baker rövid szünetekkel 5 pohár sört ivott meg, amire úgy ahogy rendbe jött. Ezt abból szűrtem le, hogy kinyílott a szeme, ráirányította Miss Malala szekerára és többé le sem akarta venni róla. És lám, milyen az élet? A mindeddig komoran és feszélyezetten ücsörgő hölgy egyre vidámabban nézett a világba. Annak is elsősorban arra a részére, amelyet Derek barátom képviselt. Aztán a csoda is megtörtént. A hölgy felállt, megfogta Baker kezét és felhúzta a helyéről. Baker engedelmeskedett, bár a lába csak nehezen akart kiegyenesedni. Jöjjön, mondta Miss Malala szeker a Bakerbe karolva. Most elmegyünk. Jól van, viccented Derek. Van ott sör, a mosdóba megyünk, mondta a hölgy. Derek megrázta a fejét. Köszönöm, de nem kell, annyira ki vagyok száradva. Jöjjön és mosakodjék meg. Úgy néz ki, hogy rossz magára nézni. Jöjjön, majd én megmosdatom. Amikor eltűntek a mosdó irányába, a fiatalember rám mosolygott. Csodálkozik. Hát így is lehet mondani, csóváltam meg a fejem, inkább irigylem Bakert, ilyen rövid idő alatt. Mr. Mahendran legyintett egyet, azt hiszem, félreérti a dolgot. Miss Malala szekera azon kívül, hogy nekünk dolgozik, egy katasztrófa elhárító szervezet tagja. Ha szerencsétleneket lát, nem tud ellenállni nekik. Szószót követett, végül is mintegy negyed óra elmúltával Miss Malala szekera kíséretében visszatért hozzánk Derek Baker. Arca tiszta volt, mint a patyolat, a lába sem remegett, a szeme viszont ragyogott, ahogy a lányra nézett. Leslie, mondta az asztalunkhoz érve anélkül, hogy rám nézett volna. Én szerelmes vagyok, már megint. Rossz májúskodtam. Derek vissza akart vágni, de ebben a pillanatban felbukkant a közelünkben Gansen. Bocsássanak meg, hogy késtem, ürt le mellém a fejét csóválgatva. Ez a csúcsforgalom, ezzel aztán meg is kezdődhetett a komolyabb beszélgetés. Kettő még hozzá egy örömhírrel. Vigevarden bejelentette, hogy az elmúlt napon majd 24 órán át társalgott Gánszemmel. Társalgást mondott, ám én kihallgatást értettem alatta. Valószínűleg ő is azt értette. Ezen különben nem csodálkoztam, ahol annyi gyilkosság történt, mint a tea ültetvényen, ott helye van a kihallgatásnak. Mondhatnám azt is, hogy már mindennel tisztában vagyok, biccentett a felügyelő. De nem mondom, minden esetre összeállt egy kép a fejemben, aminek az összeállításában H.M. Miss Malala Sekera és Mr. Mahendram segítettek nekem. Ez egy igazi rém történet, Mr. Lawrence, ön nem így gondolja, nincs ellenvetésem, mondtam, és a pipám után tapogatóztam a zsebemben. Nyitva volt az ajtó, ablak. Úgy gondoltam, hogy nem zavarok senkit, ha feleresztek néhány karikát a levegőbe. Előhúztam hát a pipámat, és a számba tettem. Alig hogy megtettem, Mr. Vigevarden jobbra-balra pislogva lefogta a kezem. Itt nem szabad dohányozni, hé, azért a pipát a számban tarthatom. Annak sem örülnék. Sóhajtottam, és letettem a pipát az asztalra. Hiába, változnak az idők. Innen a legközelebbi hely, ahol rágyújthatnék Mandzsúriában, a rénszarvas tenyésztők sátra. Ha csak már ott is be nem tiltották. Az igaz, hogy már jó magam is többnyire gyógyfüvet szívok, de hát a szabály a szabály. Vigevarden megsimogatta az állát. A Mr. Gunsennel folytatott H.M. társalgáson Miss Malala Sekera és Mr. Mahendran is részt vett, ezért nem is kívánjuk. Öntől, Mr. Lawrence, hogy részletesen beszéljen a történtekről inkább csak, de ezt majd Miss Malala Sekera elmondja önnek. Miss Malala Sekera felém biccentett, természetesen komor képpel, aztán megszólalt. Úgy csengett a hangja, mint a temetésre hívó harang. Őszintén szólva, elfogott a csodálkozás. Elbűvölt a teljesítménye, ahogy egyik pillanatról a másikra meg tudta változtatni az arc kifejezését. Amikor Bakerre nézett, a tavasz ragyogott az arcán és a szemében, amikor viszont rám emelte a pillantását, már a reménytelen monszun időszakot láttam benne. Mr. Lawrence megtenné, hogy röviden beszél nekünk Miss Kenninghamről. Hajtotta oldalra a fejét. Róla, értetlenkedtem, attól tartok, hogy nem egészen. Vigevardenére pislantottam, aztán a pipámra. Egyikük sem mutatott komolyabb hajlandóságot, hogy segítsen rajtam. A pipám talán még csak megtette volna, Vigevarden azonban kerülte a tekintetemet. Hát jó, adtam meg magam, ha így akarja, ha lenne szíves, beszélni kezdtem. Cirka 5 percig beszéltem, aztán megálltam. Miss Malala Sekera ekkor rám mosolygott. Vajon honnan tudta meg Miss Kenninghem, hogy ön Sri Lankára készül, ha már nem volt az egyeteme alkalmazottja? Az újságokból, mondtam, az én egyetemem vezetősége betette néhány helyi labba az indulásom hírét. Ön olyan neves ember Amerikában? Nem hiszem, vontam meg a vállam. Kizárólag reklámcélból jelent meg, hogy hova készülök. Ezt hogy értsem, az egyetem abból él, hogy tandíjat fizető hallgatói vannak. Ezért a vezetőség mindent megtesz, hogy fényezze magát. Megmutassa minden érdeklődőnek, hogy az intézmény milyen lehetőségeket kínál számukra, és hogy milyen kiváló oktatók várnak rájuk tölcsérrel a kezükben. Tölcsérrel? Hökkent meg. Jól értem, jól? Bólintottam. Miért kellene tölcsér a kezükbe? Értetlenkedett, hogy azzal töltsék a hallgatók fejébe a tudományt. Miss Malala Sekera úgy nézett rám, mintha kínaiul beszéltem volna. Még csak meg sem rezzent az arca. Ez valami vicc? Kérdezte szemtelen hangon. Nem, mondtam, ez nem vicc, csupán virtuális tölcsérről van szó. Már értem, biccentett. Szóval a maga utazása reklám az egyetemének, ezért betették az újságokba, hogy hallgatókat toborozzanak vele. Úgy van, sóhajtott, és megcsóválta a fejét. Mifelén szerencsére nem dobálják ilyen hiába valóságokra a pénzt. Ha jól tudom, önök nem voltak valami jó viszonyban. Nem feltétlenül, mondtam, nem kedvelte önt, nem kedveltük egymást, mondtam. Elárulná ennek az okát? Haboztam egy kicsit, s ez alatt arra gondoltam, hogy vajon mi a fészkes fene közük van ehhez. Visszautasítani azonban mégsem akartam a kérdést. Régi elvem, ha hasznos munkát akarok végezni egy-egy keleti országban, jó viszonyt kell ápolnom a hatalmasságokkal és a hatóságokkal, ami gyakran ugyanazt jelenti. Nem voltam az a típus, amilyennek ő a kutatót, vagy a tudóst elképzelte. Értem, de azért mégiscsak önhöz fordult. Kénytelen volt vele, meséljen erről egy kicsit, megvontam a vállam, és mesélni kezdtem. Akkor, amikor ezek a dolgok történtek, már évek óta nem hallottam Miss Kenninghamről. Sőt még Gloria Hunter haláláról sem hallottam. Olyannyira el voltam foglalva úti előkészületeimmel, hogy ki sem nyitottam az újságokat. Így aztán meglepetésként ért, amikor felvukkant a semmiből és randevút kért tőlem. Meglepődött? Mi? Hát hogyne, már csak homályosan emlékeztem rá, de azért elment a randevúra. Természetesen, ha az embert a volt professzora hívja, illik elmennie. Ön sokat ad az illemre? Kérdezte Miss Malala Szekera immár ismét gúnyos hangon. Igyekszem, de hogy jön ez ide, csupán árnyalja a képet. Ezzel sem tudtam mit kezdeni. Ekkor éreztem meg először, hogy Miss Malala Szekerából nyílt ellenszem várat felém. Megvakartam a fejem búgját, és megpróbáltam kitalálni, mivel érdemelhettem ki a viszolygását. Gondosan végignéztem magamon. Minden rendben volt rajtam, még a slipcem sem felejtettem nyitva. Vajon mi az ördög baja lehet velem? Folytassa, Mr. Lawrence, intett a sokkal barátságosabb Mahendran. Nos, Miss Kenningham megbízott, hogy vigyek el egy gyűrűt Sri Lankára. Egy állítólagos vedda gyűrűt. Szerinte antik darab, Sri Lankai antik, és a veddáknak sokat ér, mivel szemgyűrű. Ön elhitte, akkor még nem tartottam ott, hogy erre gondoljak. Csupán az izgatott, hogy vajon miért bízza rám a gyűrűt. Éreztem, hogy valami nem stimmel körülötte. Már csak azért sem, mert egyéb, homályosnak tűnő ígéretekkel is igyekezett elkábítani. Ösztönösen megéreztem, hogy Miss Kenningham csőbe akar húzni. Még az is megfordult a fejemben, hogy valami régi sértésemért akar törleszteni, bár ez azért nem vallott volna rá. Szóval megérezte, mi? Kérdezte komoran a lány. Ilyen jók a megérzései? Néha igen, örvendetes tulajdonság. Kénytelen voltam szúrós tekintettel nézni rá. Ő is ugyanúgy nézett vissza rám, mintha hősi ellenségek lettünk volna. Ezután Miss Kenningham homályos kísérőszöveg társaságában átadta a gyűrűt. Azt mondta, akinek szánya, majd fel fog keresni. Hiába kérdeztem tőle bármit, nem adott több információt. Amikor pedig nem akartam vállalni a feladatot, formálisan megzsarolt. Ugyan mivel, valaha még diákkoromban tett nekem egy kis szívességet. Nem mondta, mi lesz a dolga, a gyűrűvel kapcsolatban. Azt mondta, várjak, valaki majd jelentkezni fog érte. Férfi vagy nő, egy Cita nevű nő. Aztán mi történt? Ő eltűnt, én pedig jó darabig a fejemet törtem. Nem szeretek ugyanis gyanús tárgyakkal utazni. Tele van a világ könnyelmű utazókrém történeteivel, akik elvállalták egy-egy kis csomagocska kézbesítését, aztán 10 év börtön után elkeseredetten nyilatkozgatnak a legnépszerűbb televíziók Hülye voltam című rovatában. Ön mégis megtette. Nem tettem meg. Mindannyian meghökkenve néztek rám. Még Derek barátom is. Hogy nem tette meg? Kérdezte értetlenül Vigevarden. Nincs magánál a gyűrű? Nincs. Akkor hol van? Amerikában, az íróasztalom fiókjában. Ezt nem értem. Elmagyarázom? Mondtam, mivel mint már említettem, nem szerettem volna börtönbe kerülni, megvizsgáltattam a gyűrűt, amelyről Miss Kenningham azt állította, hogy vedd a gyűrű, és hogy a veddák számára nagy értéket képvisel. Elsősorban a köve miatt, mivel hogy a kő egy szent kő darabja, blabla, blabla. Szóval, megvizsgáltattam, és kiderült, hogy semmi köze a veddákhoz. A gyűrű nepáli munka. Egyik ismerősöm még azt is meg tudta volna mondani, hogy kikészítette. Igaz, kissé ingadozott 2-3 lehetséges ezüstműves között. A gyűrű tehát nepáli termék, a köve onyx, feltehetően Mexikóból származik, tucatáru, s még a turisták számára sem ér többet 10 dollárnál. Ekkor világossá vált számomra, hogy a gyűrű a kutyának sem kell. Másképpen szólva, nem fog jelentkezni senki érte, következésképpen Miss Kenningham nem a gyűrű miatt szeretné, ha valóban elutaznék a veddák közé. Na álljon csak meg egy pillanatra, emelte fel az ujját Mr. Mahendran. Ön úgy gondolta, hogy Miss Kenningham azt szeretné, ha ön feltétlenül elutazna a veddák közé? S a gyűrűvel akart nyomást gyakorolni önre, hogy ezt megtegye? Így valahogy. Mit gondol, végül is mit akart öntől? Azt, hogy keressem meg Gloriát. Hogy keresse meg a lányt, hiszen már halott volt, és ezt ő is tudta. Vagy nem? Tudta? Bólintottam, ám a remény hal meg utoljára. Abban bízott, hogy hát ha tévedtek, hát ha valaki más halt meg, nem ő. Elvégre nem látta senki a holt testét, csak a veddák. Akkor még nem tudta, honnan is tudhatta volna, hogy Gloria feje nem semmisült meg. Úgy kapaszkodott belém, mint fuldokló abba a bizonyos szalmaszálba. Azt remélte, hogy én majd felderítem az igazságot, és talán elhozom neki a bizonyosságot. Ám ezt nem mondta meg önnek. Miért nem? Mert nem volt biztos benne, hogy elvállalnám-e a feladatot. Miss Kenningham nem bízott bennem. Hallgatókoromban szerinte H.M. megbízhatatlan voltam, ezért nem lehetett biztos benne, hogy ha feltárja előttem az igazságot, eleget teszek-e a kérésének. Talán el sem megyek a veddák közé. Beülök Colombóban egy csapszékbe, csinos lányok közé, és fütyülök a veddákra. Szép kis híre lehet magának. Vigyeztette le az ajkát Miss Malala szekera. Azon voltam, hogy visszavágjak neki, de aztán hagytam a fenébe. Ez volt az első ok. Arra gondolt, hogy a gyűrű majd naponta emlékeztet a feladatomra. Volt még egyéb oka is. Megforgattam az ujjaim között a pipámat, majd lassú, megfontolt mozdulatokkal elkezdtem megtömni. Az micsoda? Kérdezte meghökkenve Mahendran. A pipám, mondtam. Nem arra céloztam, hanem arra, hogy az micsoda, amit beletöm. Keverék, mondtam. Minek a keveréke? Elsősorban gyógyfüveké. És nézé. Ha kíváncsi rá, felírhatom a receptjét. Hát annyira azért nem vagyok rá kíváncsi, csupán. Amiatt kérdem, hogy így gyógyfüveket sem szabad szívni, szólt rám szigorúan Vigevarden. Nem is akartam meggyújítani, mentegetőztem. Akkor miért tömte meg? Segít a gondolkodásban. Miss Malala szekera sajnálkozva nézett rám. Bizonyára már korábban is meg volt győződve róla, hogy aki Amerikából jön, az mind sűrt bolond, s én csak megerősítettem ebben a hitében. Na igen, morogta Vigevarden. Van még egyéb oka is, hogy önre bízta Miss Cunningham a gyűrűt. Van, bólintottam, Miss Cunningham kiváló pedagógus lévén, ért egy kicsit a lélektanhoz. Számtalanszor megfigyelhette, hogy bizonyos körülmények között hogyan viselkednek az emberek. Ha megkérdezik majd tőlem, hogy én vagyok-e az, aki hozott valamit Amerikából, hebegni havogni fogok, és ezzel felkeltem a gyanújukat. Ők pedig utánam vetik magukat. Ő ez alatt megölheti Frankot. Kicsoda, természetesen Miss Cunningham. Mert ő akarta kinyírni a fickót. Egyszer már elszalasztotta, másodjára nem akarta elszalasztani. Csupán csaléteknek kellettem neki. Ne akarja azt mondani, hogy ön mindezeket már Amerikában tudta. Dehogy. Csak megéreztem, hogy jobb, ha nem hozom magammal a gyűrűt, még valami bajom származhatna belőle. Miss Malala szekera nem kérdezett és nem hitetlenkedett. Ő volt talán az egyedüli, aki pontosan értette, miről van szó. Miss Cunningham feladatot adott nekem, s elvárta, hogy úgy viselkedjek, ahogy a feladat megköveteli. Miss Malala szekera ismét szigorúan nézett rám. Ön azt állította, hogy a maga professzora bizonyosságot akart Gloriával kapcsolatban. Shauna tudta, hogy Gloria fejét megőrizték a veddák. Miért nem mondta el neki? Mert ezt már csak az erdőben tudta meg, amikor már nem állt kapcsolatban Miss Cunninghammel. Úgy gondolta, kideríti, hogy ki volt a két kutatónő gyilkosa, megöli őket, majd ellátogat Jayasundarához. Hogy ki volt a gyilkosa? Hát Frank nem, Shauna kétségek között hánykolódott. Jól ismerte Frankot, tudta, hogy nem gyilkos típus. Arra kezdett gyanakodni, hogy mégiscsak a veddák ölhették meg őket. És, ha ők tették volna, mit tett volna? Megölte volna a gyilkosokat. Aztán felment volna a hegyekbe, Jayasundara ültetvényére, és elrontotta volna Frank üzletét. És talán a pénzét is elvette volna. Shauna nem szívbajos, amikor a veddák elköltöztek, ott maradt a falujuk helyén, és megpróbált megbizonyosodni róla, nem Handuna ölte meg a nővérét. Ami engem illet, úgy kellettem neki, mint egy langyos eső a termőföldeknek. Úgyis Jayasundarához készült, én pedig feltűnés nélkül bevezettem a társaságba. Azt hitte szegénykém, hogy Frank majd megijedt tőle, ebben aztán csalódnia kellett. Frank ismét a hatalmába igyekezett keríteni, s nehogy ez megtörténhessék, kénytelen volt Handuna segítségét kérni, aki el is rejtette a vízmosásban. Miss Malala szekera behunyta a szemét, mintha zavarná a pipám látványa. Biztos voltam benne, hogy töri valamin a fejét. Nem is csalódtam, kinyitotta őket. Szép, dióbarna, őzike szemei voltak, és rám nézett. Tud valamit Miss Cunninghamről, Mr. Lawrence? Semmit, mondtam. Még azon a napon eltűnt, amikor mindenre fény derült, bár azt hiszem, kissé elhamarkodottan használtam a minden szót. Erről majd később, tehát nem tud róla. Azt tudja, miért érkezett Sri Lankára. Hogy ne tudnám, azt is tudja, hogy lett belőle Victoria Carmen. Sajnos nem, ön tudja, Mr. Vigevarden. Az az igazság, hogy erre még nem volt időm. A felkelés, ugye nem kis nehézséget okoz nekünk. Én tudom, emelte fel a kezét Raja Mahendran. Sikerült összeszednem némi információt róla. Őszintén szólva, nem értettem a dolgot. Együtt dolgoznak és mégsem tudnak egymás munkájáról. Később aztán kiderült, hogy egy intézményben tevékenykednek ugyan, de nem ugyanazon az osztályon. Vigevarden érzékeltette, hogy Malala szekera kisasszony fontosabb beosztásban dolgozik, mint a másik. Igen, fordult felé a lány. A szingapúri hatóságok pozitív választ adtak a megkeresésünkre. Amennyiben Szingapúrban dolgozott a két Carmen és Conchita is. Mint cirkuszművészek, ez volt a fedőfoglalkozásuk. És a valódi, csak nem azt akarja mondani kedves Raja, hogy orosz kémek voltak. Tolvajok és csalók voltak. Koncsita lépre csalta a könnyelmű férfiakat, a kétszar nem pedig.